Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Na, mivel ketté vettük ezt a podcastet, én kérek elnézést mindenkitől, a szombatom finoman fogalmazva nem úgy alakult, ahogy terveztem, például egy forgatásomat is le kellett mondanom, úgyhogy hát ez most egy ilyen szombat volt, ám de itt vagyunk most vasárnap, és reméljük, hogy még meg tudjátok hallgatni majd ezt a podcastet is a vasárnap kezdődő 4 párharc előtt, és őket fogjuk elemezni, és az előző nap kijött adáshoz hasonlóan most is itt van velünk Gedei Tibi, úgyhogy köszöntöm is Coach T-t. Hey, jó!
Sziasztok ismét ezen az esős napon, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Szia Tibi, én is üdvözöllek, a május pedig mondja le. Eddig ez az időjárás ez katasztrófa, de hát a június csak jobb lesz.
Őszintén reméljük. Most a időjárástól teljesen függetlenül, bár jól tudom, akkor USA-ban egészen meleg van, például New Yorkban, ami hagyományosan nem egy meleg időjárású város. Hát a New Yorkról is beszélünk ma, de először elbúcsúzunk két csapattól. Az első legyen akkor a Golden State Warriors, amelynek a szezonja igazából nagyon durván úgy sikerült, ahogy vártuk. Ez tök vicces egyébként, Zolit a 8. helyre vártad őket, én a 9. Most akkor melyikünknek lett igaza?
Nem tudom, de inkább nekem.
Oké. Okay. Mégis elfogadom, mert az mégiscsak az alapszakasz, de azért ez fontos a Golden State szempontjából, hogy azzal, hogy ők technikailag a végére viszont nem jutottak be a playoffba, a 9. hely szerint kapják majd a lottery odds-okat, és így a 17-ről a 14-re ugrott előre a saját pikjük, és akkor még a Minnesota pick az még akár egy 4. helyre is felmehet, ugye top 3-ba nem, mert akkor megtartja a mini a picket, de szóval így, ami azt illeti, lottery és egyáltalán draft szempontjából jól járt a Warriors. Nyilván úgy mentünk neki ennek a szezonnak, és Tibihez emlékszem, hogy te is teljesen egyetértettél vele, mert ugye pont veled vezettük fel a Golden State szezonját, hogy bizony azért Curry miatt itt meg kell próbálni nyerni, meg kell próbálni minél jobbnak lenni, és azért valljuk be, hogy főleg a szezon végére nagyon beindult ez a csapat, és megtették, amit tőlük tellett, meg ettől a kerettől tellett, szóval nem tudom, hogy ennél reálisan sokkal följebb kiköthettek volna-e, mert ebben nem vagyok biztos igazából. Ha nem is a maximumot, de majdnem a maximumot kihozták magukból, és végül is ez volt a cél.
Egyet értek. Én is azt hiszem 9. helyre jósoltam őket, és azt mondtam, hogy nyilván a szívem azt mondja, hogy 7.-8. talán, lehet, hogy azzal se lett volna, meg ugye az új lebonyolítás szerint a playoff, és arra jó volt ez a szezon, hogy látjuk, hogy Curry fantasztikus, eszméletlen még mindig, és még az is lesz pár évig, hogy Green nem csak pislákol, hanem a szezon második felére szerintem nagyon-nagyon komoly teljesítményeket tudott a pályára tenni, irányítás és védekezés címszó alatt is. Wiggins nekem nagyon-nagyon pozitív meglepetés, nem éri meg az árát, de messze többet ér szerintem jelenleg, mint amennyit a szezon előtt jósoltunk, és egy-két talán-talán rotációjátékost is sikerült felfedezni, de hát nem kérdés, hogyha ez a keret jövőre tényleg szeretne még egy olyan ajándékot adni Curryéknek, hogy még egyszer a kontenderség közelébe kerüljenek, akkor Clay visszatérése mellett azért itt átalakításokra szükség lesz, és ugye a Vigi szerződése, illetve a pikkek miatt, plusz Wiseman miatt azért lesz is erre terük. Én elégedett vagyok összességében. Sajnálom, hogy nem látom őket a play-ban. Nagyon-nagyon szerettem volna egy út a Golden State párharcot látni, függetlenül attól, hogy mennyi esély lett volna a Golden State-nek, de elfogadtam, és azt mondom, hogy összességében nem okoztak csalódást egyáltalán.
Én ezt teljesen aláírom, és szerintem a pozitívumokat nagyjából fel is soroltad, Tibi. A negatívumokhoz nyilván Wiseman szereplése tartozik hozzá elsősorban, azért Pascal is szépen kiszorult itt a rotációból a végére, úgyhogy a fiatalok fejlesztése az ilyen érdekes kétélű történet volt, mert eközben meg a szinte tavaly semmiből előhúzott Toscano Anderson, illetve az NBA legrosszabb játékosának tűnő Jordan Poole egészen aktív rotációtag lett, Jordan Poole-nak ez a dobó teljesítménye, amit itt az All-Star szünet óta mutatott, ez elképzelhető, hogy garantálhat neki egy helyet a jövő Warriors-ának padján, úgyhogy olyan felemás érzésem van ebből a szempontból, mert most már szerintem a Warriors nem csak mint contender értékelendő, hanem mint újjáépülő csapat is, hiszen párhuzamosan azzal, hogy minél jobbak akarnak lenni, hozzák be a fiatalokat, és ez most se lesz másképp ugye a drafton, és ilyen szempontból meg amolyan felemásnak érzem a szezont. Nyilván Wiseman egyszerűen nem volt kész az NBA-re, tehát nem kell őt leírni azért végleg, de ez nem volt biztató.
Engem igazából nem lepte meg, hogyha a Warriors ennél is jobb csapat lenne jövőre. Nem tudjuk, hogy egy ACL és Achilles után hogy fog visszatérni Clay. Én azt azért megkockáztatnám, hogy 100%-os már soha nem lesz, de amiben nagyon jó, az azért reprodukálható skill neki továbbra is, és Currynek még legalább szerintem 1-2 éve van ebből a peak közeli formából. Az a Wiggins se teljesen használhatatlan, akit ugye nagyon sokszor leírtunk már, de ebben a szerepben idén egészen jó volt. Nyilván a play-in meccseken utána azért kijött, hogy mennyire low IQ játékos, mennyire nincs ott fejben a legfontosabb pillanatoknál, de összességében szerintem ő sem volt csalódás. Aki egyértelműen és hatalmas csalódás volt, az ugye természetesen Kelly Oubre, aki nem tudom, hogy mire lesz képes jövőre, úgyhogy Clay visszajön. Lehet, hogy őt érdemes lenne cserébe benyomni, csak most nem tudom, hogy a cseréértéke milyen lehet. És rajta kell tartanunk a szemünket ezen a két draft pick-kel, amit mondtál Gábor, mert ha a negyediket ki tudják húzni, akkor a saját pick-jükkel kombinálva akár még szerintem a top 3-ba is beléphetnének. Az első pick-et biztos, hogy nem fogja adni, a negyedik és a 13. kombinációjáért senki, bárki, aki kihúzza, viszont én azt már el tudom képzelni, hogy a másodikat vagy a harmadikat odaadják, esetleg még egy future first hozzácsapásával. Úgyhogy ebből a szempontból is érdekes lehet a Warriors, mert tudnak azért mozgódni, és ne felejtsük el, hogy azért Wiseman-t is oda adhatják. Tehát egy nagyon-nagyon erős csomagot össze tudnának adni. Még ha Wiseman-be is dobják, szerintem azért a csomagért se adnák oda egyébként az 1-1-et és Cunningham-et. Tehát mi lenne akkor az ugye a negyedik pick, a 13. pick, Wiseman és mondjuk egy future first. Én erre is nemet mondanék, hogyha nálam landol a texasi superstar Palanta. Minden esetre nem a legrosszabb szituációk egyike volt jó a jelen pillanatban, és amellett, hogy a peak legfontosabb játékosai nyilván már 30-on túl vannak, némelyik bőven, függetlenül jövőre szerintem még kifejezetten veszélyesek lehetnek, hogyha Clay tényleg viszonylag normális formába visszatér, és tudnak cserélni, mert mindenképpen kellene egy csere. Oubre-t is be kéne vonni, talán még valaki lát benne értéket, mert egyébként korábban rohadt jó free and D játékos volt, ez a szezonja volt valamiért teljes csőd, és végül is azért a tényleg borzasztó, historikusan borzasztó kezdés után azért valamennyire összeszedte magát, szóval én el tudom képzelni, hogy azért lennének csapatok, playoff csapatok, akik érdeklődnének még mindig iránta.
Hát igen, csak playoff csapattal meg nem fogsz tudni olyan értéket, ellenértéket kapni, ami neked meg jó, tehát hogy ez a nehézség, hogy igazából, hogyha...
Hát ha összecsomagolod ugye adsz picket, meg bármit, akkor na jó, csak érkezett nagyon jó játékos. Wiggins is be lehet dobni, most már nem lesz olyan sok a szerződéséből, de szerintem abszolút opciói vannak a Warriorsnak, hát ugye van pick értékű...
Nem ezt vitatom, csak az, hogy playoff csapatnak nem pick kell, ugye, hanem szintén ők is javulni akarnak, tehát ilyen szempontból win-win cserét playoff csapat nehéz csinálni. Szerintem pont azokat a csapatokat érdemes megcélozni, mint mondjuk a New Orleans Pelicans, ami esetleg Brandon Ingramet hát ha el akarná cserélni. Nem hiszem, csak hogy én inkább ezen az irányon mozognék.
Ingram szerintem a Warriors-ba kifejezetten nem lenne jó fit egyébként, de értem, mit mondasz.
Igen, ezzel is egyetértek. Jó, akkor viszont búcsúzzunk el az Indiana Pacers-től. Na, ők az alapszakaszban is a 9. helyen végeztek, hogyha jól számoltam, és aztán a playoffba is, és itt tényleg muszáj elmondanunk a sztorit. Tehát, hogy mik derültek ki Nate Bjorgenről, és mik azok az infok, amiket most folyamatosan futószalagon cáfolnak a játékosok. A minden egy olyan botrányból indult ki, ahol Bjorgennek van egy segítője, Foster, aki ők ketten gyakorlatilag állítólag terrorizálták az összes többi egyzőt és az egyzői stábot. Olyanokat hallottunk, hogy lesétáltak másoknak az edzéseire, ugye vannak dobóedzések, amit a dobóedzők tartanak, stb. Tehát nyilván nem úgy kell képzelni, hogy az edző meg a főasszisztens tartja az összes edzést, és akkor így nyíltan beszóltak, tehát mondták, hogy miért ezt a gyakorlatot csinálod, stb. Tehát nyíltan megalázták a kollégákat, ilyesmi, és ez a bizonyos Foster nagyon-nagyon leteremtette Goga Bitadze-t, amikor egy üres zsákolást engedett, gyakorlatilag a besegítést nem csinálta meg, amit ilyenkor meg kell, és ugye főleg egy ekkora mérettel rendelkező centernek oda kell állni, és megvédeni a gyűrűt, és folyamatosan ugatott neki, nem tudok jobb szót rá, Vitadze a túloldalon bekúrt egy hármast, majd amikor visszajött, akkor még mindig folyamatosan ugatott neki Foster, és Vitadze kiszólt, hogy sit the fuck down, vagyis ülj már le a picsába, ami na ott elborult, kiborult minden, tehát gyakorlatilag az edzőt úgy kellett visszafogni Fostert, hogy ne menjen neki Vitadzénak, aki nyilván egy kicsit túlzásba vitte ezt a visszaszólást, és ennél a botránynál robbant ki az, hogy miket lehetett összegyűjteni ilyen infomorzsákat Nate Bjorkgrenről és Fosterről, és ugye Bjorkgren pedig állítólag nagyon ilyen hát családbarát, meg játékos barát módon nagyon biztatta őket, és mindenkit megvett kilóra training camp alatt. Aztán viszont elkezdett üvöltözni a játékosaival. Olyanokat hallottunk, hogy TJ Warren már a sérülése előtt azt mondta, hogy nem szeretne Bjorkgren alatt játszani. És hogy ezek az információk miért érdekesek, mert szinte egyenként cáfolta meg őket az összes játékos. Azt mondták, hogy szeretnek Nate Bjorkgren alatt játszani. TJ Warren mondta, hogy ez horror, hogy jöhetett ilyen ki, hát ő abszolút szeretne az Indiánába játszani. Óriási káosz van, ezzel akartam kezdeni, bocs, hogy ilyen hosszúra nyúlt, Tibi. Mit gondolsz erről a szezonról a Pacersnél?
Szerintem a Pacers a szezonnak az egyik legnagyobb vesztese olyan szempontból, hogy rengeteg sérülés átrátott őket, főleg a végén kulcsjátékosok nem álltak a rendelkezésre, a play-innél sem, és sokkal több van bennük, és én úgy gondolom, hogy ők jövőre ezzel a kerettel nagyon-nagyon pici finomításokkal is, plusz a belső fejlődéssel, a várható belső fejlődéssel, ők azért kereten lehetnek egy komoly csapat. Nem mondom, hogy contenderek lesznek jövőre, de nagyon erős playoff contenderek. Úgyhogy én náluk láttam leginkább azt, hogy nekik nem volt szerencséjük. És amikor nyilván kijöttek ezek a hírek, amiket most elmeséltél, akkor megláttuk, hogy hát azért komoly belső feszültségek is voltak, amik szintén hátráltatták az eredményességet. Összességében azért nem okoztak csalódást, mert ilyen sérülés hullámmal ennél jobb eredményt szerintem nem nagyon lehetett volna elérni.
Ja, talán kis szerencsével nyilván itt a play-inben, de nagyon összeestek már, meg kifáradtak a Wizards ellen. Zoli, mit lehet levonni ebből a szezonból? Voltak-e olyan fejlődések, vagy megragadta-e valaki a lehetőséget? Mert szerintem például TJ McConnell élete szezonját futotta, talán őt érdemes kiemelnünk. De közben meg Aaron Holiday, aki eddig tök jól fejlődött, időnként kikerült a rotációból is.
Igen, a Pacers idén tényleg a középszerűség mintaképe volt, ugye a 14-ek lettek, illetve 14-15-ek lettek mind támadásban, mind védekezésben. Gyakorlatilag ezzel nem is lehetett vérmesebb reményük, és ahogy a Tibi mondta, a sérülések teljesen kivégezték őket. Ugye ez igaz volt egyébként Brogdonra is, bár még mindig a normálhoz képest talán több meccset tudott játszani, 56-ot játszott, ugye végül a 72-ből. Egyedül Sabonis volt az, aki gyakorlatilag bevethető volt, és ő, még ő is kiadott 10 mérkőzést, tehát neki is volt a kisebb sérülése. Ugye ezzel mindent elmondtunk tényleg a szezonjukról. Justin Holiday egyébként minden mérkőzésen játszott,
wow.
És ugye 30 percet átlagolt, de hát őt ugye nem veszem a core emberek közé. Nyilván itt a Malcolm Brogdon, Sabonis, még a csere előtt ugye Oladipo, és ugye a TJ Warrenre gondoltam, illetve ugye Caris LeVertre a csere után, aki szintén, most a play-offban is hihetetlen bal szerencséje volt a play-in előtt, ugye ez a health and safety protokoll.
Sőt, Zoli, Turnert se hagyjuk ki szerintem, mert ő is itt a végén már elég húzamos időre nem állt rendelkezésre.
Így van, sőt, hát ugye már igen, tehát neki is volt mindenféle problémája, és 40 plusz mérkőzést játszott csak, úgyhogy fel lehet menteni abszolút a Pacers-t ez alól a szezonnal, úgymond. Én a belső fejlődést nem tudom, hogy kitől várjam. Ugye Brogdon 28 éves, nagyon már nem fog fejlődni. Egyébként statisztikailag tök jó szezont hozott. Lehozta ezt a 25-5 nagyon jó dobó teljesítményen, amit minden évben megkapunk tőle. De valamiért azért ez nem mindig olyan sokra elég. Sabonis lehet az egyedül, akiben még benne lehet egy-két lépcsőfok, és akkor ő azért úgy sztár is lehetne már, mert tényleg ami az ő játékából még hiányzik, még egy kicsit jobban védekezzen, most se rossz védő egyébként, illetve a triplázás. Tehát ha Randallhoz hasonlóan mondjuk ő egy 40%-os triplát ki tudna fejleszteni 4-5 kísérlettel, akkor tényleg szinte megállíthatatlan lenne, mert ugye így is helyenként idén is az volt.
Igen, ez abszolút így van, és úgy azért azt is tegyük hozzá, hogy Sabonisnál még néha azért belibben a fejünkbe szerintem az empty stat guy narratíva is, mert pont ahogy Randall is az volt, és pont ahogy Randall nem csak a triplájával, hanem az idei védekezésével is szintet lépett, úgy Sabonisnak is vannak olyan meccsei, amikor ő jó, és a Pacers ettől egyáltalán nem jó, sőt, én azt gondolom, hogy általában nem Sabonis nagy meccseivel köthető össze a Pacers jó szereplése. És ez még bőven változhat, tehát nem leírni akarom ilyen szempontból, de jobbak a statjai, mint amilyen jó játékos ő most. Ezt szerintem nyugodtan kijelenthetjük.
Ezzel egyetértek én is, igen, amellett, hogy nagyon-nagyon kedvelem őt, abszolút, tehát ő azért nincs ott az NBA 10 legnagyobb impactere ennek az a játékosok között. Még akkor sem, hogyha statisztikailag egyébként, nem tudom, 15-ben biztos ott van, tehát azért magas ember rajta kívül, hogy idén van Randall, de ha ők nem lennének, akkor gyakorlatilag csak jók is tudna ilyen számokat hozni.
Ja.
És igen, ez azért nem feltétlenül van ott az impact, így van, még. De hát ő is azért nagyon fiatal, még tehát 24-et töltötte be nemrég. Szerintem abszolút van még benne fejlődési lehetőség. Főleg, hogy eddig ugye minden évben graduálisan az elég sokat fejlődött.
Na, hát ugye a sérülteket nem fogjuk tudni annyira megítélni, úgyhogy nagyjából ezt lehet most hozzátenni az Indiana szezonjához, és egyetértek amúgy az elhangzottakkal, mint Tibitől, mint tőled, Zoli, és mindketten megfogalmaztátok, hogy jövőre azért ugyanez a csapat sokkal előrébb lehet.
Igen. Hát, hogyha igen, Warren és Levert egészséges, az egy teljes mértékben más típusú periméter, talent, és az kibonthatja még egy kicsit jobban Sabonis játékát is, Turnerét is. Nyilván levehet egyúttal terheket Brogdonról, úgyhogy teljes mértékben egyetértek én is veletek, hogy jövőre ez egy nagyon-nagyon jó csapat lehet, akár hazai pályáért is küzdhet. Azt én sem látom, hogy lesz ebből a contender, ahhoz tényleg Turnernek is kellene fejlődni, és még egy-két szintet lépni Sabonisnak is, és nem is tudom, mi kéne még hozzá, lehet, hogy kéne még egy harmadik játékos.
Lehet, hogy még tovább kell majd cserélni, vagy Lövörtnek végre kijön egy olyan szezonja, ahol azért hatékony is, mert ezt azért szerintem fel lehet neki róni, hogy ő rengeteg dolgot tud, de hatékony, igazán hatékony még nem tudott lenni, és ez idén is így volt. Jó, akkor viszont menjünk át a párharcainkra, és én onnan indítanék, hogy már az előző podcastben is két párharcnál mondtuk, hogy feltesszük a kérdést, hogy hogyan nyerhet itt meccset az XY. Na most itt az 1/8 párosításoknál ugyanezt a kérdést szerintem biztos, hogy fel kell tennünk. Talán kezdjünk keleten. Belegondolok abba, és Tibi, egyből hozzád fordulnék. Szerencsétlen Washington szeretne a gyűrű közelébe pontokat szerezni, szeretné támadni a gyűrűt. A másik oldalon vár Embiid. Több matchup hátránya is van a Washingtonnak, tragikus matchup nekik a Philadelphia, de csak ezt az egyet megemlítem, akkor hogy nyer meccset a Washington?
Bocs, és mielőtt elkezdi Tibi, és úgy vár Embiid, hogy előtte Tybull és Simmons olyan helyre küldött, ahová ők szerettek volna jó eséllyel küldeni. Tehát gyakorlatilag be az oroszlán barlangjába.
Hát van ugye az a mondás, hogyha valami úszik, sárga és hápog, akkor az valószínű kacsa. Úgyhogy azért olyan nagy megfejtéseket szerintem ne várjunk. Hát nagyon sehogy. Itt 1-8 párharcnál nyilván az esetek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy részében, és most megint Zoli csukja a fülét, mert ugye volt már olyan, hogy a 8. kiemelt kiverte az első kiemeltet, de azért legtöbbször ez kell, hogy a normális legyen, hogy a meccsap legyen tragikus, hogy ne nagyon lássuk, hogy nyer mérkőzés. Hát az egyik csapat azért végez az alapszakaszban az első helyen, a másik meg azért csúszik be, hogy a play-offba. Tehát ugye ez a Washington meg még speciális is olyan szempontból, hogy ugye nyilván nekik egy meccsen múlt az, hogy egyáltalán most itt lehetnek. A realitás az, hogy nem nagyon fognak meccset nyerni. Ő nyilván csíphetnek el meccset, mert Bradley Beal foghat ki olyan napot, amikor outstanding, és minden bedob, és 47 pontot dob.
Igen, csak nálam már annyi, Tibi, hogy nálam már a standinggel is van némi probléma, mert én nem nagyon látom, hogy egyenesen tud állni a sérülése mellett. Aztán majd meglátjuk, de szóval, hogy ez a vádi dolog, ez nem gyógyul gyorsan. Például ezt is fel kell írni a meccsap hátrányokhoz, hogy ez, amit mondtál, ez talán egy ilyen túldobjuk egymást meccsen érvényesülhet, csak akkor meg nem fogadnék erre egy ilyen sérüléssel.
Semmiképpen nem fogadnék, és ráadásul a menekülők jelenleg ilyenek. Vagy Westbrooktól egy historikus este, amikor nem tudom, 27 pont, 18 lapot tanul, és 21 asszisztot valami csoda folytán kioszt, és meg van őrülve, és minden döntése, a rossz döntése is jól sülnek el, és kb. Ilyenekbe menekülhet a bizárt csapata. Nem nagyon látom azt, hogy mivel lehetnek ők konstans partiba. Hát röviden a válaszom, semmivel. Hosszan meg nagyjából kifejtettem, hogy ha tényleg mindenki a píkjét hozza, az aktuális píkjét hozza egy mérkőzésen belül, és akkor lehet esélyük meccset nyerni a Sixers ellen. Illetve hát ugye ott van a kosárlabdában mindig a másik oldal, hogy mi történik akkor, hogyha esetleg egy olyan overhead defense választ a Wizards, ahol Embiidet szétduplázzák, és kb. A Seth Curryt leszámítva mindenkiről behúzódnak, és off-nightot fog ki a Sixers, és mindent kihagy, és még a lepattanó harcot is a Wizards valahogy valami csoda folytán egyszer meg tudja nyerni. Ilyen kisebb, ha nem is csodák, de olyan dolgok kellenek, amik nyilván egy-egy meccsen belül ilyen mini anomáliák. Ha ezeknek az összessége összejön, akkor miért ne nyerhetne meccset a Wizards? Ez egyébként szerintem egy négy győzelmi tartó párharcban egyszer azért össze tud jönni a Wynette alapon, akár úgy is, hogyha van egy jó ránya a Wizardsnak, ahol el tud menni 15-17 ponttal, és esetleg a Sixers úgy jön, hogy azt a meccset elengedi, mert már 3-0-ra vezetnek. És most megint tudom, hogy egy anomáliát hoztam föl, de ha nektek van ennél jobb ötletetek szakmailag, akkor hallgatom.
Nekem abszolút nincs, még azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen a Washington ellen még Seth Curryt is el tudod rejteni védekezésben. Matt Greennel, vagy Tybull-lel, illetve Simmonszal bőven megvagy. Azokat, akiket fogni kell, ők meg fogják fogni Harry Sellers Hachimurával, hát általában Robin Lopez-t teljesen felvágja egy vágódeszkán, és tálalja Embiid. Szóval nem érzem azt, hogy hol tud bármilyen matchup előnybe kerülni a Washington, és ezt hol tudja kihasználni. Szerintem tragikus helyzet, tehát most túl azon, hogy 1-8, és oké, valószínűleg, és most is van talent különbség is, tragikus a matchup is. És ha azért, amikor például a Memphis megverte az első helyen kiemelt Spurs-t, vagy a, bocsáss meg Zoli, a We Believe Warriors kiverte a Mavericks-t, ott nem ez volt a helyzet, ott nem az volt, hogy még tragikus matchup is a nyolcadiknak az első, hanem pont fordítva, ott legalább matchup problémákat tudtak okozni ennek az elsőnek, és így felül tudták múlni a talent deficitet. Gyakorlatilag ez történt, és most ezt abszolút nem látom. Zoli, neked ötlet?
Nem sok. Visszatérve a historikus 1 versus 8 matchupokra, ahol ugye meglepetés történt, én nem nagyon emlékszem olyanra se, ahol a nyolcadik ne lett volna egy kiváló 50% feletti csapat. És lehet, hogy a Wizards is így játszott az elmúlt időszakban, de összességében azért nehéz rájuk azt mondani, hogy ők ez a csapat, mint például ugye a 2007-es Warriors volt. Ebből kiindulva én sem nagyon tudok tényleg. Nyilván a Sixers-szel kapcsolatban vannak még kérdőjelek, de nem olyan kérdések után vannak ezek a kérdőjelek, amiket fel tud tenni a Wizards. Ugye van 3 centerük, nyilván rá fogják őket dobni, akármilyen kombinációban, Joelre, Jojo-ra, de ő meg eddig idén nagyon erős ellenük, szinte mindenki ellen erős, 30-10-et átlagol. A Wizards ellen mindhárom meccset megnyerte a 76ers, és összességében sokkal mélyebbek, sokkal jobbak. Még azt mondanám, hogy azokban a dolgokban is jobbak, amikben a Wizards jó. Annyi, hogy talán nincsen annyira jó ISO scorerük, mint Bill a 76ers-nek, de ez ilyen korán az első körben nem hiszem, hogy egy égető probléma lenne. Ez akkor lehet majd neki probléma, hogyha ugye a második, harmadik körben nyerni kell, és nem jönnek azok a félpályás kosarak, amiknek ugye jönniük kell. De ezen túl nem látom, hogy hogyan tudna komoly problémát okozni a Wizards ennek az egyébként idénre nagyon-nagyon jól összeálló Philadelphia-nak. Úgyhogy ennyi. Igazából az a kérdés számomra, hogy 4-0 vagy 4-1 lesz.
Csak újabb hallgatóinknak mondom, hogy az Zoli félpályás kosara az azt jelenti, hogy félpályás támadásnál elért kosár. Ez csak ilyen kiegészítésként, és bármelyikötökben mer vállalni egy Wizards győzelmet, mert én nem. Tipp.
Nem, én se fogok söprés.
Tibi?
Hát egyébként arra, hogy bocsánat, nem akarok nagyon visszamenni a szakmai elemzésbe, de ott Seth Curryt el lehet dugni. Nyilván a mai félpályás támadásoknál egy mezőny-mezőny pick and roll-al el lehet érni, hogy mondjuk a Wizards legjobb támadója kerüljön Seth Curry elé, de most őszintén szóval teljesen mindegy. Plusz hát, hogyha esetleg van egy szoros végjáték, akkor Kránsteinban lehozzák Seth Curryt, és felvisznek egy defensive line-upot, ergo mindenre ma válasz a Filinak, bevállalok egy győzelmet, most nagy veszteni való nincsen, max hírevettek, úgyhogy 4-1.
Oh yeah. Tegyük fel azt a kérdést is most, hogy nyer meccset majd a Memphis Grizzlies a Utah Jazz ellen. És milyen érdekes, hogy a Grizzlies azért elég sok csapatnak matchup problémákat tud okozni, és aztán szembe jön az az ellenfél, amelyik gyakorlatilag az összes matchup előnyükbe jobb náluk elveszi ugye Valanciunas hagyományosan is szenved Gober ellen, nem tud dominálni, nem tudnak a palánk alatt se dominálni éppen ezért, és lepattanóba sem a Jazz ellen, tehát ez pipa. A Jazz támadójátékát switching defense-el lehet legjobban megakasztani és megakadályozni, ugye egy pick and roll alapú támadásról beszélünk, mindig is a switching defense ellen szenvedett a Jazz. Mi az egyetlen védekezés, amit Valanciunasszal a pályán biztos nem tud a Memphis? Hát igen, úgyhogy ez is pipa, tehát így hát abszolút nem látok semmilyen meccsapelőnyt a Grizzliesnél, és nem is olyan profilú vagy típusú csapat, akármilyen mélyek, hogy most hirtelen teljesen profilt váltsanak, biztos vagyok benne, hogy akkor lenne matchup szempontból nekik a legjobb, hogyha a Valanciunast a padról hoznák, és szinte elfelejtenék, de hát lehetne érvelni, hogy a legjobb játékosukról beszélünk idén. És ezek az érvek elég erősek, maradjunk ennyiben, tehát azért nyugodtan összehasonlíthatjuk őt és Morantet. Hogyha pedig ez a helyzet, akkor mégis marad a kérdés, hogy hogyan nyer majd itt meccset a Grizzlies. Zoli, először most hozzád fordulnék.
Ugye tudjuk, hogy Brooks fogják rárakni a visszatérő Donovan Mitchellre, aki talán rozsdás lehet. Brooks egész jól dolgozott Steph Curryn is. Igen, 36 pontot átlagolt a párharcba, de tényleg nagyon sok dobásért azért meg kellett szenvednie. Párharcban, ugye nagyon rövid párharc volt.
Hát gyakorlatilag egy Covid dupla volt, mondhatjuk COVID szinte. Dupla,
igen, mert még az előző meccset így beleszámoltam, igen. És azt kell kiemelni, hogy tehetségben nem áll rosszul a Grizzlies, de ez a tehetség, ez valószínűleg nem rövid távon fog kijönni. A legfiatalabb playoff csapat, ugye, nagyon sok játékosok még egyáltalán nem volt a playoffban. Tényleg ez lehet talán az első mérkőzésen, hogyha a Donovan Mitchell ugye rozsdásabb, mert pedig ugye elég sok időt kihagyott, valószínűleg rozsdásabb és fáradtabb lesz. Brooks kicsit talán meg tudja dolgozni, mondjuk csinál egy 1/8 vagy 2/10-es tripla meccset, akkor azzal induljunk el, és ott már esetleg lehet valami. Nyilván Morantól kell egy nagyon nagy meccs, esetleg Rudit valahogy falt problémákba kergetni, ugye agresszíven támadni, csak Gobert nagyon jó abban, hogy nem nagyon faltol, hanem ugye felmegy mindig, egyenesen felugrik, és nem üt be nagyon hülye faltokat, azt nem lehet rá szerintem mondani. Összességében abban is hasonló a két csapat, hogy mélység nagyon jó mind a két oldalon, de sokkal-sokkal tapasztaltabb ugye a Utah Jazz. És ebben érdekes, hogy a Grizzlies első playoff részvétele mennyien 4 éve, az pont ugye Mike Conley ellen lesz, aki hát ugye akinek a neve egybe égett a Grizzlies-ével és a Grit and Grind érába. Ez nem egy Grit and Grind csapat már, viszont lehet, hogy tehetségesebb összességében és nagyobb potenciál van benne, hogy a max potenciált nézünk, mint abban a csapatban volt. Úgyhogy én várom ezt a párharcot, mert szerintem érdekes lehet abból a szempontból, hogy mit tudnak teljesíteni egyénileg a Grizzlies fiataljai, viszont azt nem gondolom, hogy az olyan nagyon sok győzelemre fog vezetni.
Igen, na jó, akkor egy offenzív game plannel, vagyis támadó tervel állok elé, Tibi. A Grizzlies csodá, tehát nyilván nem fog ez megtörténni, de Valanciunas a padról jön, Jaren Jackson Jr. néz szembe alapvetően Goberrel, és kint ácsorog végig a triplánál, plusz Dillon Brooks fogja majd, ez már védekezés, de Dillon Brooks fogja majd a visszatérő talán rozsdás Mitchellt, ahogy mondta is Zoli, és megpróbáljuk rákényszeríteni a Jazz-t, hogy Conley-n keresztül támadjon, illetve Gobert kihúzni a palánk alól. Hangzik ez valahogy, vagy ez talán megoldható, győzelmet érhet mondjuk egy ilyen terv?
Hát eleve ijesztő az, hogy egyetértek azzal én is, hogy Jonas a legjobb Memphis játékos jelenleg, és ijesztőnek hangzik, hogy őt kell a padról hozni, hogy a Utahnak a komfort védekezését szétkapjuk. Ez már eleve nagyon-nagyon ijesztően hangzik, hogy a legjobb játékosod azért ne játszom, hogy az ellenfél ne tudja a legjobb védekezését hozni.
Yep.
Most az, hogy ezzel nyilván, amit nyerünk a vámon, az bukjuk a réven, azt hiszem van ez a mondás.
Fordítva, de mi? Ez már keleten-nyugaton hagyomány.
Készültem ilyen mondásokkal, a Zoli szokott, ugye, és most én próbálom ezt így átvenni tőle.
És jó is működik, mert én is hasonlóan szoktam ezeket előadni. Tehát
picit direkt
mondtam el. Pont úgy, kicsit. Fogalmazok úgy, hogy kreatívan átvariáljuk. Eredeti unalmas használják 30-40-50 éve, és ötenként miért maradjunk annál?
Igen, aztán, hogyha esetleg nem tudom, három meccset nyer a Memphis, akkor majd mondom, hogy ez egy freudi elszólás volt, és volt legitimitása. Hát összességében az a baj, hogy amellett, hogy a támadó játékot baromi nehéz lesz összerakni, hisz a legjobb játékosod nélkül támadjál, egyébként Gobert nélkül is egész jól védekező Utah ellen, nem hangzik túl jól, és hát ugye a védekezés is nagyon-nagyon lesz. Talán, ha valamit ki kéne emelnem, valami extremitást, amivel a Memphis nem is az, hogy nyerhet, az nem is taktika, hanem hogy én a Utahban egy picit a team power-t nagyon érzem, hiszen nem véletlenül nyerték meg ugye nyugatot, viszont ugye nincs olyan jellegű star power szerintem, mint egy csomó top csapatnál, és esetleg ez okozhat problémát nekik, hogy crunch time-ban nem biztos, hogy lesz olyan, aki a hátára tudja menni, illetve amikor a szisztemek leegyszerűsödnek, és a vége átmegy ISO játékba, illetve átmegy nagyon egyszerű pick and roll játékba, mismatch kihasználásban, akkor abban nem a Utah azért a ligában a legerősebb. Itt látok valamit, de összességében nem nagyon látom, hogy a Memphis hogy fog meccset nyerni, és nyilván nem akarok a Golden State-hez visszakanyarodni, talán ezért is sajnálom, hogy nem a Warriors látjuk itt, mert itt legalább abba bízhatunk volna, hogy Curry-nek elgurul a gyógyszer és dob 48 pontot 12-3 pontossal, ugye a Memphisnél ez gyakorlatilag esélytelen bárkitől is, úgyhogy nem nagyon lehet olyan támadást összerakni, ami konstans működni fog, és amire mérkőzést tudsz alapozni, sőt, szerintem ugye Jonas se lesz cserepadról, ő is a kezdőbe lesz, és egy picit face-up kosárlabdát játszik majd mind a két csapat játszani fogja a saját játékát, aminek az lesz a vége valószínű, hogy 4-0 jut, esetleg 4-1, hogyha a dobóform egyszer úgy alakul. Nagy szakmai csodára én úgy gondolom, hogy itt nem lehet számítani, és hát oké, hogy mélyek a rotációk, de azért annyira nem mély a Memphisnek a rotációja, hogy nem tudom, a 9. embert elő tudják Jody Jokernak húzni, mert olyat tud, ami ellen esetleg a Utahnak nem biztos, hogy lesz válasza. Nem várok semmi extra ettől a párharctól egyáltalán. Ez nekem ugyanolyan körülbelül, mint a Philly Wizards.
Hát én sem tudok mást mondani. Bemerek vállalni egy 4-1-et. Most ezt tényleg mindenkinek elmondom, hogy csak is azért, mert Memphis a második kedvenc csapatom, úgyhogy itt én akarom bevállalni ezt az egy Memphis győzelmet. De esetleg csatlakoztok hozzám?
Én csatlakozom szerintem. Ugye a Grizzlies gyengéi tényleg ugye fal problémák, a félpályás támadás, illetve ugye az, hogy el kell jutniuk a gyűrűig, és abból tudnak szépen játszani, ugye Morant kiosztásai, és úgy egyébként akkor jár a labda is, amikor eljutnak ugye a gyűrűhöz. Kicsit egyébként stagnálnak időnként, hogyha ez nem így van, és persze ez papíron nem néz ki jól, mert pont, hogy a Jazz ezekben elég jó, és meg tudja akadályozni, viszont az a talent, ami a Grizzlies rosteren van, az nekem azért sokkal jobban tetszik, mint a Wizardsé. Főleg így, hogy ugye Bill sérült, és lehet, hogy 70%-os sincs. Úgyhogy én bekockáztatok egy nagyon nagy estét, amikor Jonas nagyjából tudja meccselni Gobertet, egy mint olyan 15-15-öt bedob a közösbe, és Morantnek lesz egy nagy 30 pluszos meccse. Valószínűleg hazai pályán azt behúzzák, és szerintem nem is lesznek feltétlenül olyan nagyon csalódottak, elégedetlenek egy 4-jel, hogyha azon kívül még egy-két ilyen kompetitív meccset el tudnak játszani, aztán a jövőre nyilván ilyesebbek lesznek. Úgyhogy én is 4-1-et tippelek.
Na akkor könnyű dolgod van, Tibi, akkor te maradhatsz a 4-0-nál, maradsz?
Nem maradok, legyen 4-1 már csak azért is, mert szerintem azért a mai NBA-be két playoff csapat között élnek, bármilyen playoff csapat között 5-ből egy meccset azért meg tud nyerni bárki, illetve ugye a Zolinak nagyon tetszett az érvelése, hogy tényleg lehet Moránnak egy olyan estélye, amikor magához képest is extrát, hogy esetleg a Jazz akkor egy picit vékonyabb lesz, vagy halványabb lesz, és egyet elhoznak, és szerintem egyébként a Memphis-től ez így is nagyon jó és nagyon-nagyon szép szezon. Nekem is nagyon-nagyon szimpatikusak, nem mondom, hogy extrán szurkolok nekik, de ők is kimaxolták az évet, már azzal szerintem, hogy itt vannak most.
Ja, egyébként ez tök durva, hogy Gibárszky Marcival beszélgettem a BKG meccs után, mert ugye most erre lehet ki is térhetünk. Tibi, ti ugye már megnyertétek a bajnokságot, ehhez itt is gratulálok ismét, sok sikert kívánunk ismét az első osztályhoz jövőre, és a fiú csapat most 2-1-re áll a döntőben, hát nem vezet sajnos, de minden esetre a fiú csapat is döntőben van, ugye az NB1B-be a férfiaknál van rájátszás, és a Nyíregyháza ellen játszanak, szóval még ott is van esély a feljutásra. Én vagyok ugye a konferálója ezeknek a meccseknek, a hazai meccseknek, és amikor kiegyenlített a BKG, akkor ott beszélgettünk kicsit Gibárszky Marcival, na csak ennyi háttérsztori, mert hogy ő is eljött a találkozóra, aztán ott mondtuk, hogy kik voltak azok a csapatok, akiket te nagyon néztél idén a kedvenceid mellett, és akkor mondta, hogy a Grizzlies meg a Hornets. Mondom, hát ja, a Grizzlies meg a Hornets. Szerintem a két ilyen szempontból legjobb nézni csapat kategóriáját, azt szerintem sok szurkolónál megnyerték idén. Bármi még ez a párharcot, Zoli?
Mit erre leszek kíváncsi, mert nyilván nem is az első kör miatt, de hogy mennyire rozsdás, milyen teljesítményt tud nyújtani, mert a Jazznek nagyon nagy szüksége lesz rá a későbbi körökben.
Az biztos, igen. Jó, akkor viszont menjünk egy olyan párharcra, ami sok-sok szempontból megjósolhatatlan. A negyedik New York fogadja majd az Atlantát, és aztán utána ugye valahogy el fog jutni az egyik csapat 4 győzelemeig. Hogy álljunk hozzájuk, mint playoff csapat, esélyünk sincs szinte, ugyanis ez a két csapat, ezt nem láttuk playoffban, ez a helyzet, több mint 5 éve, vagy lehet, hogy az Atlantát csak 4, de nem tudjuk, hogy mi fog érvényesülni a playoffban, mert mindig vannak meglepetések. Nyilván abból tudunk kiindulni, hogy milyen típusú csapat lett ez a két gárda itt év végére, és ilyen szempontból is azt látod, hogy az Atlanta egy elsősorban támadó csapat, a New York egy elsősorban védekező csapat, és azt kéne igazán megállapítanunk, hogy mi fog itt érvényesülni a kettő közül. Tibi, hogy láttál neki ennek az elemzésnek?
Úgy, hogy ez a legnehezebb párharc az összes közül, szerintem is. Ugye az egyik érdekesség, hogy bár ez nem is feltétlenül a párharc taktikai részéhez vonatkozik, hogy a párharc után fogjuk majd látni, hogy kik azok a játékosok, akiket most még playoff kompatibilisnek látunk, és jövőre meg már úgy beszélünk róluk, hogy oké, alapszakasz tök jó, de a playoffban már pályán tartatatlanok. Nem tudom megjósolni, hogy kikről fogjuk most ezt mondani.
Ki lesz az, ami Montrezl Harrell?
Igen, én ugye Harrellt hoztam fel példának, hogy ugye nála se tudtuk, hogy ő ennyire off-playoff játékos, hát meg még sorolhatnánk nagyon-nagyon sokat, de hát eleve ez a playoff kompatibilitás is az utóbbi években lett igazán éles, és az utóbbi években kezdtek el a csapatok nagyon-nagyon komolyan figyelni erre, hogy playoff csapatot kell építeni, hogy nem elég azt az alapszakaszban jók vagyunk, és még minden playoffban megvédni az a 7-8 játékos, akinek tényleg a játéka a playoffra lett kitalálva, illetve hát az, hogy ez a párharc, ez szerintem, hogyha jövőre, vagy 2 év múlva, vagy 3 év múlva összejön, akkor fixen az Atlanta lenne az esély, és a New Yorknak, ha valamikor, akkor itt is most van arra esély, hogy ezzel a kerettel második körbe menjen, ami már eleve azért valahol szenzációs, mert őszintén tegyük a szívünkre a kezünket, ki gondolta volna, hogy ez a Knicks playoffba jut, illetve ki gondolta volna, hogy a második körre, hát jelenleg minimum 50% esélye van, mert tényleg ez egy olyan párharc, ahol szerintem nagyon-nagyon-nagyon kiegyenlített az esélyesség, és ami miatt nekem még tetszik, nyilván ezt is elmondtad, hogy itt nagyon-nagyon a stílusok csatája lesz, és lesz egy abszolút lassító, nagyon-nagyon kontrollgémet játszó, és ha kell, akkor a világ legszűkebb rotációjával meccselő Knicks, és azért egy jóval rohanósabb és jóval többet kockáztató Atlanta összecsapásait fogjuk látni. Nem is tudom, hogy mit lesznek az igazi nagy kérdések. Hát nyilván Youngnak a lassítása, az azért egy nagyon-nagyon-nagyon kulcs kérdés, és hogyha valaki, akkor a Knicks azért ezt én úgy gondolom, hogy meg tudja oldani, hiszen egy nagyon jó a rim protectingje a Knicksnek, tudják védeni a gyűrűt, még úgy is, hogy Mitchell Robinson ugye kiesett, de hát Noel ugye nagyon-nagyon jó pótolta, amire azért nagyon nagy szükség van, és hát a periméteren is olyan játékosok vannak, akiknek deklaráltan a védekezés lesz a legfontosabb feladata, és ezzel azért én úgy gondolom, hogy Youngot valamilyen szinten fogják tudni lassítani, és hát építhetnek arra is, hogy azért a Hawksnak a dobás hatékonysága az azért eléggé hektikus. Úgyhogy itt mit várhatunk, főleg playoff nyomás alatt, főleg úgy, hogy a tranzíciós kosárlabda ugye háttérbe fog szorulni, és jön a nem tudom, hogy fogalmazott, féltájás kosárlabda? Uh-huh. Féltájás, igen, féltájás kosárlabda. Ez inkább nálam a Knicks irányába tolja el a mérlegnek a nyelvét. Cserébe nyilván az Atlantánál azért a talent mennyiség jóval nagyobb. Már most is jóval nagyobb. Nem tartom a Knicks-et egy igazán tehetséges, igazán talent gazdag csapatnak. Tényleg abból látom nálok a, nem is tudom, nem csodál, hanem a sikerességet, hogy ők már az alapszakaszban is saját maguk szintjén playoff kosárlabdát játszottak. Lassították, a játékosok csapágyasra voltak játszatva, szűk rotációval dolgoztak, a second unitok ellen meg tudták hajtani a mérkőzést, úgyhogy ők ugye fent hagyták a meghatározó játékosokat. Hát ez a tipikus Thibodeau kosárlabda.
Teljesen egyetértek, és szerintem is egyszerűen a Knicksnek kedvez, úgymond az, hogy itt valószínűleg playoff tempó lesz, de szeretnék még egy dolgot felsorolni, ami a Knicksnek kedvez, és akkor az Atlanta részt azt meg talán majd Zoli mondja el, hogy ugye a Knicksnél attól tartunk, hogy ezek egyáltalán nem fognak tudni támadni a playoffban, csak hogy itt most Randallre olyan szinten nincs embere az Atlantának, hogy az félelmetes. És azért Randall itt főleg a szezon végére már step back triplák, olyan ISO és pick and roll és egyéni kosárlabdát vett elő, hogy kis túlzással időnként egy személyes támadó csapat tudott lenni. Szóval egészen fantasztikus szezonon van túl, és szezonban van Julius Randall, és John Collins meg fog jönni reggelire, Gallinárit meg, értitek, a most visszatérő Hunter talán valamit ott jelenthet, de hát ez is olyan dolog, hogy Hunter 4 hónap kiadás után tért most vissza. Szóval itt aztán, vagy esetleg Julius Randallre rárakott Capellát? és Capella ott kínácsorog majd a periméteren, és az egyetlen dolog, ami miatt közepes tud lenni a Hawks védekezése, azt kiviszed a palánk alól. Azt gondolom, hogy itt is van egy meccsap előnye támadásban is a New Yorknak, és biztos vagyok benne, hogy erre az első pillanattól kezdve rá is fognak játszani. Inkább a New York felé billen eddig a mérleg nyelve az elmondottak alapján. Zoli, mi az, ami az Atlanta felé billentheti ezt a párharcot?
Az Atlanta felé szerintem az billentheti ezt a párharcot, hogy a Macmillan féle Hawks szerintem jobb csapat, és ugye ez fog kiderülni gyakorlatilag. Az idei alapszakasz párharcot ugye 3-0-ra nyerte a Knicks, viszont két mérkőzésen még nem a Macmillan csapatot láthattuk, és hogyha csak Macmillan-től számítjuk a Hawks, akkor a Hawks egy top 10-es védekezés, egy top 10-es támadó csapat, illetve védekezésben végül kicsit kicsúsztak. Ugye összességében 18. helyen végeztek. Pár napja olvastam, hogy Macmillan alatt végül azt hiszem a teljes Macmillan mérkőzéseket számítva 12-ek voltak védekezésben, támadásban, viszont ahol egyébként top 10-be végeztek ténylegesen, ott még jobbak voltak, ott a 6.-7. helyen voltak. És az a lányok, amit megtaláltak most tavasszal, ugye Young Bogdanović, Huerter, Collins, Capella, az egy plusz 23-as net ratinget mondhat magának, hogyha a nem garbage time, tehát a úgymond számít, azokat a perceket, amik számítanak, azokat nézzük, és 112 percet játszottak együtt március 15 óta. Úgyhogy szerintem ez a line-up, és ez a Hawks jobb csapat még az idei Knicksnél, és amelyik egyébként egy meglepően jó csapat, és nyilván meg kell lennünk valamilyen szinten a kalapunkat, mert senki nem várta ezt. Szerintem egyébként a Knicks fanok se, hogyha őszintek lesznek magukkal, Thibodeau ére elejétől, vagy a második évétől.
Itt csak annyit hagy szúrjak be, hogy annyi, mi legalábbis annyira nem vártuk, hogy a Pándi Gerinek arra a számára is inkább csak ilyen poénból belőtt tipjére ödönke pontjai, tehát 5 pontot adtunk, hogy a New York hazai pályát szerez.
Igen, hát, hogy azért... úgyhogy azzal be is bukjuk egyébként.
Azt szépen be is fogjuk bukni, így van.
De nem probléma. A másik dolog, ami viszont érdekes egyébként a Knicks-szel kapcsolatban, hogy nagyon, nagyon jól működnek az elmúlt időszakban, hogy az utolsó 15 meccsükből megnyertek 14-et, és összességében 81 ponttal, összesen 81 ponttal túldobták az ellenfeleiket. Viszont az érdekes, hogy abban a 240 percben, amikor Elfrid Payton játszott, őket dobták túl 52 ponttal.
Igen, meddig játszhatod még Elfrid Paytont a kezdőben?
Ez a kettő azt jelenti, hogy ugye plusz 133-as pont különbség volt ebben az 500 percben, tehát valami egészen brutális különbség van, és megkérdezték elő Thibodeaut egyébként egy finoman az újságírók, és azt mondta, kicsit ködösítve, hogy hát Elfrid azért sok dolgot hoz nekünk, ugye a védekezése, a mérete, ugye a kis playmaking, de azért közben nagyon lecsökkentette a játék idejét, tehát az első negyed elején kezd pár percre, utána a harmadik negyedben megint csak ő kezd, aztán el is felejtik gyakorlatilag most már az egész meccsökre.
Yep.
És ez az érdekes, hogyha ennyire tök egyértelműen kilóg az ember, akkor kérdés, hogy fogják erőltetni, és ha egyébként már erőltetik, akkor milyen munkát fog végezni azon a Trae Youngon, akinek ez lesz az első playoffja, és akitől én azért nagy mérkőzéseket várok, meg azt is, hogy itt időnként egy picit azért elszaladjon vele a ló. Akit pedig ugye még ki kell emelnünk, az Bogi, akinek nagyon komoly big game tapasztalata van. Igen, neki is az első playoffja ugye az NBA-ben, de nem hiszem, hogy ez nála bármit fog számítani. Én tőle nagyon-nagyon jó teljesítményt várok. Összességében a Macmillan féle Hawks-t én egy picivel jobb csapatnak érzem, mint a teljes szezonos Knicks, és a kérdés számomra csak az, hogy tényleg ez a csapat-e a Hawks, vagy kijönnek esetleg olyan a szezon elején látott problémák, amiket nem biztos, hogy azért végleg maguk mögött tudtak hagyni. És
vagy akár olyan playoff problémák, amiket az alapszakaszban nem tudtunk megnézni.
Nyilván ez is benne van a pakliba, igen. Egyébként érdekes még a tripla statok, tehát ez könnyen lehet, hogy tényleg egy olyan párharc lesz, amit a triplák fognak eldönteni. A Hawks több üres helyzetet tud generálni, viszont ugye tudjuk, hogy a legrosszabbul a triplát, főleg crunch time-ban a Knicks ellen dobják. Valami horribilisen rosszul, ilyen 33%-kal. És egész szezonban beszélgettünk arról, hogy ebbe mennyit játszik bele a szerencse. És ez is azért ki fog derülni, mert a fene se tudja.
Ehhez csatlakozhatok annyiban, hogy ugye a legtöbb open triplát, vagyis a legrosszabbul az open triplákat is a Knicks ellen dobják, igen. És közben meg itt Gallinárik, meg Bogdanovićok, meg Trae Youngok, meg Huerterek, meg Tony Snellek tripláznak. Hát, azért lehet, hogy erre nem lehet most fogadni, hogy feladjuk a triplákat.
És még egy dolog, ugye a Hawks ellen se dobják egyébként jól a csapatok a triplát. A Knicksek ugye nagyon jó a százalék alapból, de Hawks ellen 35,2-vel dobják ugye a non-garbage time alatt ebben a szezonban, ami a harmadik legrosszabb mérleg az egész ligában. szóval, és ugye a Knicks ellen ez a szám, tehát bocsánat, tehát nem a crunch time tripla, hanem a non-garbage time. Tehát ez egy nagyon releváns statisztika, hiszen ugye mi a garbage time, amikor már úgymond eldölt a mérkőzés. Tehát ez gyakorlatilag szinte az egész meccseket lefedi, levetíti, és lehet, hogy egyébként ez arra is rávegít, hogy elég komoly brickfestet fogunk látni, és nagyon mindkét csapat esetleg rosszul lophat egymás ellen. Valamilyen ilyen fura, nem tudom, tripla ellen szerencsés gárdával találkozza a másik oldalon. Nekem egyébként ez a kedvenc, nyilván a saját csapatomon kívül, meg mondjuk a Nuggets-en kívül, akikért ugye nagyon szorítok, de amúgy ez az abszolút kedvenc párharcom az első körből, és nagyon-nagyon-nagyon várom.
Igen, itt annyi új dolgot, új impulzust kapunk majd, hogy szerintem mindenki, aki szereti az NBA-t, a hosszú távon építkezéssel, a többi, az nagyon várja ezt. Na, gyorsan tippeljünk. Én azt mondanám, hogy végül is ez egy annyira kiegyenített párharc, hogy a hetedik meccs dönthet, akkor viszont a hazai csapatnak adnám, úgyhogy Knicks 4-3. Tibi?
A tippem nekem is 4-3 Knicks, illetve ami engem nagyon-nagyon érdekel a párharcon belül, hogy Randerről ki fog derülni, hogy ő tényleg olyan jó játékos, mint amit az alapszakaszban láttunk most tőle, hiszen ő azért tényleg hihetetlen nagy alapszakasz játékfejlődésen ment, tehát mind védekezésben, mind triplázásban, mind játékszervezésben, mind ISO-ban, mindenben gyakorlatilag. És hogyha Hawks ellen most úgy tud dominálni, hogy nincs rá kellő meccsá, bár szerintem ez most indiferens olyan szempontból, hogy ha ő tényleg jó, akkor most ezt be fogja bizonyítani, és akkor innentől egy szűkebb elitbe is megemlíthetjük a nevét.
Akár top 10-be is szerintetek van esélye jövőre? Top 10. Valószínűleg ez ezen a playoffon fog múlni egyébként.
Én a top 10-et nem érzem reálisnak, de a top 15-be abszolút, ami vége azért nálam már a nagyon-nagyon-nagyon szűk elit akkor is. Egy olyan játékos, akire esetleg lehet franchise-t építeni, nem feltétlenül olyat, amelyik real contender, de egy olyat, amelyik a playoffba is tud komoly problémát okozni jó csapatoknak. És nagyon szurkolok most Randallnek, mert biztos, hogy hihetetlen munkát tett bele, hogy eljusson ide. Gondoljatok bele, hogy 2-3 éve hogy beszéltünk róla, és most tényleg arról beszélünk, hogy ő akár top 15 is lehet papíron.
Zoli, mit tippelsz?
4-2 a Hawksnak, csak azért 4-2, mert szerintem, hogyha 7 meccset lesz, akkor az hazai pályán behúzza a Knicks, úgyhogy 4-2 a Hawksnak. De ez kicsit így remény is, tehát nekem nagyon-nagyon szimpatikus ez a csapat, ugye főleg Bogi és Gallo miatt, de megmondom, hogy Trae Youngot is nagyon megszerettem, annak ellenére, hogy az elején nyilván az egész Luka Young rivalizálás miatt nem biztos, hogy mindig őszintén akartam, hogy jól teljesítsen, de utána ez teljesen átfordult, és főleg azért is, mert egyébként ő mindig egy úriember volt Lukával szemben is, és nagyon-nagyon látványosnak tartom a játékát. Nyilván ezek a
bullshit faltok kivételével.
Bullshit faltok kivételével egyébként rohadtul látványos a srác, tehát olyan passzokat ad, olyan triplákat dob, olyan betöréseket, flótereket, hihetetlen tényleg. Úgyhogy ez remény is számomra, de abszolút természetesen tisztában vagyok azzal, hogy lehet, hogy ez a Knicks, ez nem fluk, és lehet, hogy ők egy tényleg nagyon jó csapat lettek, de nyilván erre van a playoff, hogy ez ugye kiderüljön.
Húztam, halasztottam azt az időt, amíg a Suns és a Lakers párharcáról kelljen beszélni. Annyira, hogy most itt egy vasárnapi podcast felvétel utolsó 10 percében beszélünk erről, és még mindig nem igazán tudom, hogy mit tippeljek, azzal már közelebb vagyok, hogy mi dönthet ebben a párharcban. De azért elképesztően nehéz, mert ilyen hetedik helyezettünk az NBA történelmében, Tibi, vagy ketten beszélgettünk, akkor így fogalmaztál, nem volt gyakorlatilag ennyire erős, vagy nem nagyon.
A hatodik bajnok ugye Rockets volt, amelyik talán...
Aha, az jó ötlet, igen. Az egy jó ötlet. Oké, van egy összehasonlítási alapunk, de azért mégiscsak azt látjuk, hogy a Suns szintén nem tűnik fluknak, sőt, majdnem megnyerték az egészet, az egész alapszakaszt, amivel egyébként én is kaptam volna 5 pontot, úgyhogy majd azért itt nyilván legalább 3,5-re igényt tartok. A Phoenix Suns, amiben erős, azt én úgy érzem, hogy tudja nagyjából hozni a Lakers ellen is. A Lakers védekezése nagyon szuper, de a Suns egy sokoldalú támadó csapat. És hogyha ez így van, akkor itt a Suns-t összességében esélyesebbnek kellene tekintenem. Viszont sem LeBron ellen, sem egy ilyen playoff kosárlabdát játszó Lakers ellen nem szívesen fogadnék, és azt is hozzáteszem, hogy a matchup előnyök, hátrányok azt olyan 50-50-re el tudnám osztani. Tehát azt mondanám, hogy ugyan Anthony Davis, főleg ha centerbe kerül, komoly matchup előnyt jelenthet a Lakers számára, viszont hogyha meg azt nézem, hogy a Phoenix úgy miben erős, például védekezésben ők azért jól el tudják venni a betöréseket is, és a triplákat is ugye középtávoli felé terelgetik az ellenfelet, hát azzal egy Lakers nagyon ki lehetne készíteni, és látjuk, hogy a Lakers támadásban azért ingatag, úgyhogy egyszerűen nem merek tippelni, és nagyon nehéz ezt a párharcot a realitások talaján nézni, mert közben meg benne van az emberben, hogy championship pedigree az, hogy a Lakers tulajdonképpen LeBron James miatt önmagában esélyesebb ebbe a párharcba, és egyébként Tibi, jól emlékszem, hogy a fogadóirodáknál is?
A fogadóirodáknál igen, a Lakers volt nagyon-nagyon esélyes, amikor kijöttek az odcok, nem emlékszem pontosan, de a Phoenix sorozat győzelmére 3,5 körüli odcot is lehetett találni, ami körülbelül egy nap alatt lement majdnem coin flipre, 2,23-ra, tényleg nem tudom fejből, illetve nem tudom, hogy azóta zuhantam, ma még nem néztem meg, ami tényleg azt mutatja, hogy alapjelvéve a Lakers tartották esélyesnek, de a populár tendencia, a fogadók azt mondták, hogy állj, azért ez ne így legyen már. Nyilván ez a Lakersnek a státusza miatt is van, nyilván azért is szól, mert hogy az irodák is a populár tendenciát eleve belekalkulálják, és úgy voltak vele, hogy a Lakersre nagyon-nagyon sokan fognak fogadni, úgyhogy kisebb ócsal is ki lehet ezt hozni, úgyhogy ezek az ócok picit torzítottak, nem feltétlenül reálisak, és hát nyilván a James Davis páros az nem csak tavaly, hanem az utóbbi nem tudom hány évben bebizonyította, hogy őket nemhogy nem lehet leírni, hanem ők ketten konkrétan bárki teszem elő kis túlzással, ők esélyesek mindenki ellen, contenderek, real contenderek. Az nem kérdés számomra, hogy Drummond pályán tartása az szinte lehetetlen lesz ebbe a párharcba a Phoenix ellen, hiszen Booker és Paul easy, ez teljesen szép fogja szedni a Lakersnek a védekezését, hogyha Drummond is van, és Davis mondjuk 4-es poszton kezdik el játszatni. Ezért szerintem nagyon-nagyon gyorsan a Lakers, hogyha Davis 5-ös bejátszatását nevezhetjük smallballnak, akkor smallballra fog váltani, és nem látom az idei Lakersbe azt a fittséget, amit tavaly láttam, hogy azok a puzzle darabok, azok a nagyon-nagyon-nagyon erősen playoff kompatibilis puzzle darabok, azok úgy megvannak, mint tavaly, és azért ez a Phoenix, ez egy nagyon-nagyon komoly csapat. Ez mind támadó oldalon, mind védekezésben azért egy nagyon-nagyon komoly csapat. Davisre nem igazán lesz emberük, ugye Ayton, hogyha nyilván Drummondot lekergetik, az egy nightmare matchup lesz, és Davis pusztítást tud majd végezni, viszont a Lakers fő fegyvereire mégis lesz fegyverük, a perimétert is fogják tudni védeni, nyilván a betöréseket is tudják majd lassítani, úgyhogy én nem igazán értem, hogy miért a Lakers az esélyese ennek a sorozatnak a fogadóirodák szerint. Plusz hát az is benne van, hogy azért ők nagyon nagy forma hiányba jönnek, vagy nem is tudom ezt, hogy tudom jobban megfogalmazni, de amíg a Phoenix hihetetlenül éles jelenleg, addig a Lakersnél még nem tudjuk, hogy ők mennyire lesznek élesek, főleg egy ilyen top csapat ellen.
Az alapszakaszban ugye 2-1-re végeztek egymásra a csapatok, a Suns nyerte 2-1-re ezt a párharcot. Az egyik meccset ebből teljesen kidobhatjuk a kukába, ugye a másodikat, a középsőt, ahol se LeBron, ugye se Anthony Davis nem játszott. Az első játszott LeBron, ott is azért 10-esen nyert a Suns, és érdekes módon volt a május 10-i mérkőzés, ahol viszont nagyon simán 13 ponttal nyert ugye a Lakers, és ott viszont játszott mindenki a Sunsnál, és LeBron nem játszott, viszont Davis lehozta a szezonja legjobb meccsét gyakorlatilag, és megkockáztatom, hogy ennél a play-offban se lesz idén már jobb meccse, 42-12-5-3-3.
Ja.
Tehát gyakorlatilag egy nagyon-nagyon brutális, majdnem 40 plusz pontos 5-5 lehozott. Megmutatta azt egyébként ezen a mérkőzésen, hogy mivel lehet esélye a Lakersnek, és én egy kicsit itt le is egyszerűsíteném nektek ezt a dolgot. Ha Anthony Davis is és LeBron James is ilyen 90 plusz százalékos fizikai állapotban lesz, akkor valahogy be fogja darálni a Lakers a Suns-t, szerintem. Viszont a Suns van annyira jó csapat, hogyha ilyen 60-70 százalékos csak tényleg ez a kettő, akkor viszont odáig is elmennék, hogy semmi esélye nem lesz a Lakersnek. Tehát itt számomra abszolút ez lesz a döntő, és ezt várom, hogy hogyan fog mozogni LeBron és Davis az első mérkőzésen, mert a play-in alatt kifejezetten rosszul nézett ki mind a kettő. Davis nagyon küzdött, védekezésben elképesztő volt, de látszik a mozgásán, hogy nem egészséges. És nem tudom, hogy ez a pár nap szünet elég volt esetleg nekik arra, hogy fittebb állapotba kerüljenek, de még ha fittebbek is lesznek, akkor is azért most jön a sorozat terhelés, és ez abszolút faktor lehet. És ezzel kicsit leírom a Suns-t egyébként, hogy azt mondom, hogy attól függ, hogy egészséges a LeBron és Anthony Davis, de mivel két top 5-ös játékosról beszélünk, Davis nem sorolnánk a top 5-be egész szezon napján, de amikor egészséges és jól játszik, akkor azt hiszem egyetértünk abban, hogy top 5 impactja van.
Igen, de a top 10-es azzal sem bántod meg nagyon ezt a lérvelést.
Igen, azzal biztosan nem hazudtunk. Tehát, és az a problémám, hogy ilyen a Suns-nál nincs ilyen játékos, tehát szerintem leegyszerűsíthetjük, igenis, és mondhatjuk azt, hogy egyszerűen a Suns-nak nincs meg az a talent mennyisége, minősége, ami egy teljesen egészséges és fit duo ellen idén még elég lenne. Mert egyébként lehet, hogy jövőre már más mondanék, ugye a LeBron lassan, nem tudom, mennyi lesz jövőre, 38-37. Sose nem merjük leírni őt, most sem merjük leírni, és nyilván nekem is ez az alap default kiinduló pozícióm, de egyszer el fog fogyni ő is. Ugyanúgy, mint ahogy Rafael Nadal és Novák Djokovic is egyszer el fognak fogyni, meg Roger is, ugye Roger már valószínűleg sajnos elfogyott. Ugye Nadal is most 35 éves lesz, és mégis a Garros legnagyobb esélyese gyakorlatilag, és valószínűleg be fogja húzni megint, de egyszer el fog jönni az év, és az vagy jövőre lesz, vagy következő, vagy az az utáni évben, amikor valaki meg fogja venni, és onnan valószínűleg nem nyer többet. Ugyanez igaz LeBronra is, el tudja még ezt tolni egy-két szezonnal, de egyszer el fog jönni ott a vége. Tehát egyszerűen azt nem tudjuk elképzelni, hogy LeBron James 39 évesen bajnoki címre fog vezetni a gárdát, mert egyszerűen nem így működik a világ, és főleg a kosárlabdában nem így működik. Ez azért nem NFL, amikor ugye Tom Brady a Puckettből elpasszolgott 43 évesen is, és egy köré tökéletesen felépített csapattal. Nem akarom elvenni tőle az érdemeket, de itt fel is alá kell sprintelni, és védekezni, és ütközni, és ugrani. És ez egyszerűen nem 39 éves emberekre van megírva, akkor sem, hogyha LeBron James a nevű.
Hú, messzire mentünk itt már a végére. Én itt még azt szeretném kiemelni, hogy Mikal Bridgesnél nem sok jobb védő van valószínűleg, akit LeBronnal szemben tudsz tartani. Ugye azt látjuk, hogy azért a LeBronon jól védekező játékosok, Anunoby például ilyen, azt tudják legalább elérni, hogy LeBron, ha eljut a gyűrűig, ott nehéz dobásra legyen. Tehát ez mutatja LeBron nagyságát, hogy nála úgy ezt lehet nagyjából elérni. És ahhoz is kell majd besegítés, gyakorlatilag azt kell csinálnod, mint Antetokounmpo ellen, hogy a lehető legtovább előtte maradsz, és a végén tereled, hogy merre menjen. És már ezt is rohadt nehéz.
Ha közelkedtek, az a bajom ezzel, hogy szerintem mi kell pont, hogy nagyon, tehát a súlya nagyon alacsony LeBron. Tehát én ezzel nem értek egyet feltétlenül. A hossz az tök jó, hogy megvan, nyilván lábban rohadt jó. Az egyik legjobb periméter védő, de speciál, hogy LeBronra specifikusan mennyire jó meccsap, azt nem tudom, és azzal nem biztos, hogy egyetértek. Amit én csinálnék Mikal helyében, hogy LeBront megnézem, hogy LeBron beveri a tripláit, tehát picit visszalépni, és nem hagyni azt, hogy betörjön és leütközze, hanem ott hagyni, úgymond valamennyire, mert egy LeBron Jamesnek van akkor egója, hogy ő ezeket el fogja dobni. Tehát akkor, ha ő teljesen ott hagyod, akkor ő rá elvállal 3-4-5 triplát az első negyedben, és azt kell megnézni a Mikalnak és a Sunsnak, hogy mennyire esnek be ezek a dobások, amik ugye az utóbbi években azért a play-ba beestek.
Úgy akartam egyébként folytatni, hogy a Lakers támadójátéka azért is akadozik, mert ugye LeBronon kívül, viszont a kiegészítők közül mindig talán egy-egy tud fellépni, de azért nincs az a nagyon konstans érzése az embernek, ami tavaly volt, hogy itt folyamatosan verik be az üres triplákat azok a játékosok, akik abban az évben csak 32-35%-kal dobtak. És engem meglepne, ha ez lenne most. Én valahogy úgy látom ezt a szériát, hogy a Lakers egy olyan 105 pont környékén minden meccsen fog tudni dobni. Tehát lesz egy ilyen egészen állandó, hogy a Lakers mennyit dob, és a számomra a legnagyobb kérdés nem is James érvényesülése. Davis-é sokkal inkább, mert James, nem hiszem, hogy James nagyon meg lehet fogni, de azt se hiszem, hogy annyira azért ne fognák meg, hogy szóval nem fogja szétdominálni őket, ezt gondolom. Davis lehet az, aki ez a 105 ponthoz egy nagyon hatékony teljesítménnyel pluszt ad. A másik oldal sokkal érdekesebb számomra, a Lakers védekezése, hogyha tud érvényesülni egy ilyen sok fegyveres inside, outside, középtávoli, tényleg háromszintes támadó csapat ellen, akkor egyrészt megemelem a kalapom, másrészt pedig akkor nyer a Lakers szerintem szériát. Hogyha kevésbé tud érvényesülni, akkor a Suns meg fogja dobni a 110-115 pontokat, akkor viszont a Suns nyer szériát. Tibi?
Nekem alapján véve, amit Zoli mondott Jameson, az esetek nagyon-nagyon nagy részébe tart tetszene, ugye Bridges védekezésénél. Itt én nem biztos, hogy ezt próbálnám meg. Én pont fordítva, én megpróbálnám James-t a periméteren annyira pusztítani, amennyire csak tudom, az irányító játékát teljesen elvenni és fárasztani, mert azért
James... Kicsit a Jokicot játszották, ugye Jokicot most gyakorlatilag hagyták egy az egybe, és arra figyeltek, hogy a playmakingen legyen, így majdnem dobott 40 pontot, és rohadt domináns volt, mint scorer, viszont csapatként nem működtek úgy, ugye nem volt annyi üres dobás, amire ugye ezzel nagyon épít a Lakers, mert nincsenek alapban annyira jó dobóik, tehát nekik abszolút az üres dobásokat ki kell harcolni. Erre gondolsz, hogy így?
Abszolút, nagyon-nagyon hasonlóan erre gondolok. Hát ugye annyi volt, hogy itt még Jokicsnak egy picit a dobását is, nem is az, hogy hagyták, de ugye nyilván a magasságának, meg a technikájának köszönhetően azért meg tudta most emelgetni a tempókat, a hármasokat. Ugye Bridgesről Jamesnek nagyon nehéz lesz, és rá tudnák kényszeríteni Jamest a drive-okra arra, hogy neki muszáj legyen gyűrűt támadni, és az, hogy Bridges súlyban nem veszi fel a versenyt, valahol nyilván igaz, de hogy lassítani tudja lábon, az szinte 100%. Én ezzel próbálkoznék az elején, de mondom, 10-ből 9-szer Jamesnek én is inkább a kinti dobását adnám fel, de nyilván öregszik, nincsen valószínű 100%-os fizikai formában, és hogyha ő elfárad, ha ő nem tud kreálni, akkor azért ez a Lakers, ez messze nem lesz olyan veszélyes. Davisre sokkal nehezebb bármit mondani, rá nincs nagyon ember, viszont te is kiemelted, amit én kiszerettem volna, hogy egy csomó overhelp lehet, mert azért konzisztensen, kifejezetten jó spot-up shooterek ebbe a Lakersbe azért most úgy nincsenek, főleg azok a játékosok, nem akik nyilván 2B játékosok, és akiknek a pályán kell lenni. Caldwell Pope nyilván ő mondjuk azt, hogy az, de már Caruso-ból sem nézem ki, hogy ő mondjuk 40% felett fog triplázni akkor, hogyha egy picit nagyobb teret biztosítanak neki, és hát a pályán kell nekik lenniük, mert a védekezésük külön veszélyt fog teljesen esni. Én nem tudom, valószínű csak egy ilyen nem is Lakers hétőség, mert amúgy James szeretem, mert nagyon szurkolok neki, meg nyilván egy korszakos legenda, akinek csodálom a játékát, de én valahogy a Phoenix-et érzem, főleg ahogy egyre jobban megyünk bele az elemzés, vagy ahogy Gáborral egyre többet elemeztük, én a Phoenix-et érzem abszolút esélyesnek itt a párharc alatt, főleg azért, mert nagyon-nagyon-nagyon jó támadó csapat, és nagyon-nagyon nehéz lesz nekik ezt a three-ball támadását lefogni, és ez a midrange játék, amit én nyilván nem preferálok, ez azért a play-offban nagyon fel tud értékelődni, hogy olyan játékosok csinálják, mint Chris Paul és Booker, ők azért ennek az elitjei, és nagyon sok olyan pontot fognak dobni festékből egy-egy pick and roll után, amikor a Lakers fel fogja ezeket a dobásokat ajánlani, mert nem lesz más választásuk. Úgyhogy nem érzem a Lakersnek azt a playoff mélységét jelenleg, főleg a Phoenix ellen, ahol ugye Drummondot nem nagyon lehet majd a pályán tartani. Nem érzem azt, hogy mitől lenne a Lakers olyan fizikai formában, amit te is megemlítettél, hogy mind a két sztár 90% vagy plusz. És hogyha ezeket kivesszük, akkor ennek a Phoenixnek, ha valamikor, akkor most kötelező ezt a Lakers megverni. Egyszerűen kötelező. Nyilván nem 4-0-ra vagy 4-1-re, legyen 4-3. Vagy 4-2.
Én egy egészen elmebeteg tippel jövök elő, mert én is azt gondolom, hogy 7 meccsig mehet ez a történet, viszont a 7. meccsen általában a hazai csapatra szoktunk fogadni. Na, én 7. meccsen meg nem mernék a Lakers ellen fogadni, úgyhogy 3-4-et tippelek. Zoli?
Ugye, amit mondtam, azt mondtam, és ki is derül a tippemből, hogy én nem várom azt, hogy tökéletes fizikai formában lesz a Lakers, ugye, illetve LeBron és Anthony Davis, úgyhogy 4-2-es Suns sikert tippelek. De hozzárakom disclaimerként, hogyha mégis fizikailag jó formában vannak, vagy legalább, nem tudom, 85%, akkor viszont megfordítom, és akkor a Lakers fog nyerni 6 mérkőzésen.
Jó, hát végigértünk, 2 csapat elbúcsúztatása, 4 párharc beharangozása megvolt, és természetesen találkozhattok velünk szinte 2-3 naponta itt a playoffban, elemezzük majd a párharcokat, mi hogy áll, úgyhogy talán valamikor a díjakat is kiosztjuk itt Zolival, ugye?
Abszolút.
Jó, akkor viszont erre is majd felkészülünk, meg találunk neki helyet, időt. Mindenesetre Tibi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt a szakértelmeddel ezt a 2 adást segítetted, és hát reméljük, hogy a kedves hallgatók is élvezték, hogy egy edző szemszögéből, megvilágításából is hallhattuk ezekről a párharcokról.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy elkezdődött a playoff, főleg, hogy most hétvégén ugye matini időbe, mert gyakorlatilag szerintem hónapok óta ezt a kosárlabdát várjuk, és hát ugye a tegnapi nap az megmutatta, hogy nem hiába vártuk. Én nagyon-nagyon élveztem a tegnapi mérkőzéseket.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tibi. És én mai meccseket is alig várom.
Én sem vagyok ezzel másképp, illetve mi sem vagyunk ezzel másképp, főleg, hogy a Dallas már fel is borította a papírformát, és egyébként a mi papírformánkat is, úgyhogy erről például biztosan ejtünk egy pár szót a kedden vagy szerdán kijövő következő podcastünkbe. Zoli, köszi szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok.
Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, a támogatást is természetesen, megint jöttek új patronok, úgyhogy tényleg ezer hála, és hamarosan június, akkor is sorsolunk, hiszen minden hónapban sorsolunk. Addig pedig minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!